Pálapostól mondja, igaz az a beszéd és teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik hinni fognak benne, és így az örök életre jutnak. Kegyelmünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 25. Zsoltár első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünk. Így kezdődik a 25. Zsoltár legelső verse. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom.
Dicsőség legyen az Úrnak, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét. Folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatot, immáron az 5. vasárnapja. Az élő Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom ma is, annak a 9. fejezetéből az első 9 verset. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, az első 9 verset hallgassuk meg illendő figyelemmel. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz. Hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Azok a férfiak, akik vele mentek, kábultan álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan titokzatos dolog a kijelentés. Titokzatos dolog, hogy ismerhetünk értelemmel, de az nem azonos, ha ismerünk a szívvel. Titokzatos dolog, hogy sok mindent megtanulhatunk. Tele lehet elménk ismerettel még rólad is. Ismerhetjük akár kívülről a Bibliát, és az mégsem azonos azzal, mint hogyha te magad jelentetted volna ki magadat nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy Saul életében, akiből Pál apostol lett a te irgalmat folytán, láthatjuk a kijelentés hatását, csodáit, hogy mit jelent az, hogyha nem értelemmel ismerünk, hanem te önmagadat jelentetted ki valakinek, és a veled való találkozás lett olyan mély hatással rá, hogy az egész lénye, a szíve, a lelke is minden megváltozott. Urunk, hadd valljuk meg neked a mi vallásosságunkat. Hadd valljuk meg neked, hogy annyi minden ismeretünk van elmében. Annyi mindent tudunk a fejünkkel, és olyan keveset tudunk a szívünkkel. Olyan keveset tudunk te rólad a szívünkkel, pedig úgy vágyunk arra, hogy átélhessük azt a veled való találkozást, amely újjátesz, amely megelevenít, amely mássá tesz bennünket. Kérünk téged, hogy az a csoda, ami megtörtént akkor Saullal, az ige hirdetés alatt, szent lelked által, a te kijelentésedben, hadd történjen meg bennünk is, velünk is. Áldott légy azért, hogy ugyanezzel az örökké való szeretettel szeretsz és keresel minket, amelyel kerested és amelyel szeretted Sault. És köszönjük, Urunk, hogy a világon, ahol hangzik a te szavad, ott életek támadhatnak, a halottak valóban meghallhatják hangodat, és ha meghallják, élni fognak. Add, hogy a lelki halottak mi közöttünk is meghallják szavadat, feltámadjanak a Jézusban való új életre, és éljenek Jézussal. Urunk, hadd bízzuk rád szeretteinket, betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, mélységben levőit. Kérünk téged a nyomorultakért, az éhezőkért, a sínlődőkért, a te szabadításoddal, támogató örökkévaló szereteteddel, vigaszoddal légy velük, légy velünk. Téged várunk. Jöjj, cselekedd életünkkel a te hatalmas örökkévaló terveidet. Erre szánjuk oda neked magunkat. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához. 25. Zsoltár 4. versét énekeljük. 25. Zsoltárunk 4. versét, amely így kezdődik. Jó és igaz az Úr Isten, mind örökkön örökké. bizonyságtételem alapigéjét olvasom előttetek Jób könyvéből, Jób könyvének az 5. fejezetéből a 17-es és a 18-as verseket. Csodálatos igék, nagyon különleges igék, Pál apostol életéhez is ide tartoznak. Hallgassuk így, tehát Jób könyve, 5. fejezet, 17. és a 18. igeverseket. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenható fenyítését nevesd meg. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor Isten kézbe vesz valakit, akkor mindig nagyon méreható munkát végez. Saulnál is így volt. És meg lehet figyelni, hogy minél messzebbről indul valaki az Istenhez. Minél messzebbről és minél távolabbról, minél a mélyebbről a bűnből kell megmentenie Istennek valakit, annál mérehatóbb munkát tud Isten végezni. Különleges ige ez a Jób 5.18-as, remélem, hogy bele remegett a mi szívünk, amikor ezt hallottuk, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Különleges ige, mert az ember nem így szokott gondolkodni. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a szeretet Istenének, hogy nagyon-nagyon finoman, nagyon-nagyon gyengéden, csak simogatva kellene munkálkodnia. Nagyon sokan el is várják ezt Istentől, hogy a szeretet Istene csak simogasson, csak pátyolgasson, csak babusgasson, és a Biblia nem erről ír. A Biblia nagyon határozottan beszél arról, hogy Istennek a keze meg tud sebezni, és sokszor az övéit is megsebzi. Isten keze össze is tud törni, össze is tud zúzni bennünket, és ezt nagyon sok bibliai személy életében Isten véghez is viszi. Sőt, ez nagyon fontos, hogy végbe menjen valakinek az életén, aki oda akar tartozni Istenhez. Testvérek, ezt úgy kell elképzelni, hogyha a gyógyulás sincs fájdalom nélkül, akkor higgyétek el, hogy a hitre jutás nem történhet meg senkinek az életében összezúzatás és összetörettetés nélkül. Ha valaki Jézusé akar lenni, át kell mennie az összezúzatáson és az összetörettetésen, mert sebkötözés, gyógyítás, felépítés csak mindig ezután történik. Miután Isten valakit megsebez és összezúz, utána gyógyítja meg, építi föl, vigasztalja meg, teszi mássá, újjá a kegyelemben megelevenedett, megmentett életté. Ma arról lesz szó, hogy Saul életében hogyan történt ez az összezúzatás, amelyen muszáj volt neki keresztül mennie. 4 dolog az, amit Isten kezének össze kell Saul életében törni. 4 dolog. És ebből egyik sem hiányozhat. Hadd tegyem hozzá, egyik sem hiányozhat a mi életünkből sem. Az első, aminek az életében, ugye a Saulnak az életében össze kellett, hogy törjön, ez a teológiai tudománya volt. Beszéltünk már arról, hogy ő rabbi képzőt végzett, egy nagyon tanult, egy nagyon-nagyon magasan képzett ember volt. Ma biztos, hogy úgy beszélnénk róla, mint egy több nyelven beszélő, több diplomás, doktori, teológiai fokozattal rendelkező valakiről, aki tudományának a legképzettebb embere, de ott a damaszkuszi úton, amikor Isten megállítja őt, az Istennel való mély találkozás, a Jézus kijelentése, az önmagáról való kijelentése valami olyan mély élményt ad Pálnak, hogy összezúzza és összetöri az ő hatalmas tudományát, amelyet hordozott a fejében. Testvérek, meg kell látnia Saulnak, hogy mindaz a tudomány, amely őt tanult, akár Istenről, a teológia hatalmas irodalma és tudománya nem menti meg őt a kárhozatból és bűnös állapotából. Csak az Isten ismerete, csak a Jézus kegyelme menthet meg bennünket. János 17.3-ban azt mondja Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedülig az Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A teológia tudományának ismerete még senkit nem vezetett az üdvözítőhöz, és senkit nem tud megmenteni az élő hitre. Csak az Isten kijelentése, amely az alázatos szívnek adatik, és mindig az Isten kegyelméből van a kijelentés. Meg kellett lássa Saul, hogy a tudomány őt nem vezette el a megváltóhoz. Mindent tudott az ószövetségi ígékről, az ószövetségi proféták életéről, tanításáról, de mindez az Isten ítélő széke előtt nem elegendő a megmeneküléshez. Isten keze összezúzza Saul tudományban való bizakodását, hogy ne arra építse az életét, amit az emberektől tanult, hanem arra, amit az Isten jelentett ki önmagáról őneki. A második dolog, aminek össze kell törnie, nem csak Saul életében, hanem mi életünkben is, ezen az önigazság. Az önigazság. Ismerjük ezt a szót, hogy önigazság? Tudjuk, hogy ez mit jelent? A legtöbb ember ma a világban így szaladgál, önigazultan. Azt gondolja önmagára, hogy én Isten szeme előtt igaz vagyok. Higgyétek el, a legtöbb ember úgy gondolkodik magáról a világban, én tulajdonképpen jó ember vagyok. Na ez az önigazultság. És Isten nem enged be önigazult embereket az ő országába. Oda önigazult ember nem mehet be, a mennyországban nincs ott ilyen ember. Csak aki a Jézus Krisztus vérében látta, találta, hitte el az igazságát. Saulnak össze kell törnie az ő önigazultságában, a szemei előtti igazságában. Saulnak az egész élete egy kegyesség volt. Az a szó, hogy kegyes, azt jelenti szó szerint, hogy helyt adni. A kegyesség szó a Biblia szerint az Istennel való közösségünket, kapcsolatunkat jelenti. És mindegyiknek kell legyen kegyessége, tehát Istennel való élő kapcsolata. Saul kegyesség egy tanult kegyesség volt. Ő egy végtelenül vallásos ember volt, aki emberek parancsolatait bötű szerint igyekezett megtartani. E köré építette az életét, és ő úgy látta, hogy ő az Isten szemei előtt ebben a kegyességben egy jó, igaz, egy fantasztikusan szuper ember. Isten meg hogy látta Sault? Hát olvastuk meg, az előző vasárnapokon volt erről szó. Öldökléstől, dűtől, gyűlölettől lihegett. Ő egy vérengző gyilkos volt. Az ő szívében a sátán Krisztus elleni gyűlölete honosodott meg, és Isten mindig helyesen lát bennünket. Nem mi ítéljük meg magunkat jól, nehogy valaki megveregesse a vállát, hogy azért mi olyan jó emberek vagyunk. Isten lát bennünket, tökéletesen átlát rajtunk. Pontosan tudja, hogy a szíved előtte milyen vagy, szemeid előtt minek látod magadat. Jónak, becsületesnek, fantasztikusnak, szupernek, engedelmesnek, tisztának, ilyennek, olyannak, amolyannak, szeretetteljesnek. De Isten átlát rajtad. Ő tudja, hogy ki vagy. Saul egészen másnak látta magát, mint amilyennek Isten őt ismerte. És Isten meg akarja menteni ezt a Sault. És a megmentetés egyik első lépés, hogy ezt a Sault össze kell törje. És össze kell zúzza az Isten keze Saul önigazultságát. Ez az ember úgy véli, hogy ő igaz. Tudjátok, mi a baj az igaz emberekkel? Az igaz ember nem tudja elfogadni a kegyelmet. Hát mert ő igaz, neki arra nem, nincs is szüksége, nem kell neki kegyelem. Ő nem szorul Isten bűnbocsátó irgalmára, mert ő jó, mert ő igaz, véli saját magáról. Amikor Jézus azt mondja egyszer a farizeusoknak, aki föl vannak háborodva, hogy Jézushoz oda mennek, bocsánatot kérni a paráznanők, a vámszedők, hogy megtalálják a társadalomnak a megvetettjei, a bűnösök, akiknek kiderül a titka, az életük fonáksága a többiek előtt, és mennek Jézushoz, föl vannak háborodva a farizeusok, az önigazak, és Jézus azt mondja nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tudjátok, a kegyelmet az tudja elfogadni Istentől, aki saját magát elveszettnek és bűnösnek látja. Ha te magadat még igaznak látod, ha te az önigazultságot köpenyébe vagy még gyönyörűen beöltözve, akkor Istennek majd kézbe kell vennie tégedet, hogy önigazságodat összezúzza, hogy megmenthessen, újjá tehessen, hogy a te életed végre az övé legyen. Saulnak meg kell látnia, hogy az ember nem tud Isten előtt üdvösséget szerezni teljesítményével, jóságával, cselekedeteivel, önigazságával, ezekkel semmire sem megyünk. Ez egy nagy nulla, amit mi tudunk Isten igazsága előtt produkálni. Hatalmas árat kell annak Istennek fizetni, érettünk, hogy mi Jézus igazságának a köpenyébe beöltözhessünk. Saulnak meg kell látnia, hogy itt csak a megváltó engesztelő áldozata hozhat számára megigazultságot, az a köpeny, amit ő olyan büszkén visel, az valójában pókháló, amely őt meg nem tarthatja az ítéletben. Amikor a hitanosoknak beszélek az elveszettségről, vagy a bűnösségről, felnőtt konfirmandusaink emlékeznek rá, ott is előjött ez. Mindig el szoktam mondani ezt a példát, hogy az emberek ugye úgy gondolkodnak, hogy van kisbűnös, nagybűnös, van aki nem olyan rossz, van az ilyen hitlerek, hú, milyen rettenetes emberek. És el szoktam mondani, hogy emlékszünk arra, hogy ha bemondják a rádióba, hogy valaki belefulladt az óceánba, akkor nem szoktuk megkérdezni, hogy 2 méterre a parttól fulladt bele, vagy 200 kilométerre a parttól. A végeredményt tekintve sajnos mindegy. Hát az önigaz emberek a mennyország kapujától esetleg 1/2 méterre fulladnak bele az óceánba, de az elveszett bűnösök, akik még nem kiáltanak Krisztushoz, akkor 500 kilométerre, mondom képletesen, a mennyország kapujától. De ha nem mehetünk be, ha nem elég a teljesítményünk, hogy bemenjünk, teljesen mindegy, hogy 1/2 méterre a kaputól veszünk el, vagy mérföldekkel, kilométerekkel mennyország kapujától. Saul önigazultságának törnie kell. Össze kell ezt zúznia, hogy ez a Saul kegyelemre szorult embernek lássa magát. Az igazból, a saját szemei előtti igazból meg kell saját magát látnia, hogy ő kegyelemre szorult bűnös. Akinek szüksége van a megváltóra, hogy valaki érte kezességet vállaljon, valaki érte fizessen az Istennek, valaki érte kifizesse az ő bűnei adósságát. A harmadik dolog, aminek törnie kellett Saulnak, az akarata. Az akarat. Hát ha megnézzük a damaszkuszi úton Sault, meg a korábbi dolgait, amit eddig vettünk, azt látjuk, hogy ez egy olyan határozott, olyan céltudatos egy ember. Ennek olyan határozott elképzelése van mindenről, olyan határozottan szeli azokat az utakat, amelyek nem az Istennek az útjai. Ő neki olyan határozott és kemény akarata van, hogy igen, ezt így kell csinálni. Megyek Damaszkuszban, és mindenkit megkínzok, aki Jézus nevét vallja. Majd a smasszer kínzás alatt megtörnek, visszatérnek majd az atyák hitére, megkötözve majd elviszem őket a jeruzsálemi börtönbe. Isten ilyen akaratot nem enged meg. Jön Isten zúzó keze, és összetöri Saulnak az akaratát. Össze kell, hogy zúzódjon Saulnak a kemény akarata, a tervei, amelyekkel járja határozottan az ő útjait, amiről ő azt hiszi, hogy az Istennek az útjai. Amikor Isten kijelenti magát, akkor le is leplezi Saulnak az akaratosságát. Mint hogyha elmondaná Saul lelkének ez a rövidke párbeszéd, hogy nézd, Saul, a te akaratod az nem az én akaratom. Mint ha Isten azt mondaná Saulnak, hogy nézd, a te utaid azok nem az én utaim. A te gondolataid azok nem az én gondolataim. És te a tieidről azt hiszed, hogy az Istenéi, az útjaid, az akaratod, a terveid, de ezekkel az Isten nem vállal közösséget. Saul akaratának is törnie kell. Össze is törik. Aztán a negyedik, össze kell törni a Saul szívének. össze kell törnie Saul szívének. Amikor a Biblia szívről beszél, a nyelvünkben is így van ez, hogy az ember szíve, ugye nem csak biológiailag egy nagyon központi szervünk, lelkileg, ami énünket jelenti a nyelvünkben a szív, össze kell törnie Saul szívének, az ő énjének. A Jeremiás 17.9-ben van egy ige, amely azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, ki tudná kiismerni. Tehát az embernek a szíve végtelenül csalárd. Hihetetlenül tud a mi szívünk saját életünk ellensége lenni. Tudjátok hogyan? Nézzétek Sault. Saulnak a szíve olyan gyönyörűen el tudta hitetni Saullal, hát ez Isten útján jársz. Csalárd a szív. A szív úgy tud élni, hogy nem jár az Istennel, de elhiteti az illetővel, hogy te az Istennel jársz. A szívünk úgy tud élni, hogy azt hazudja nekünk, hogy mi az Istenéi vagyunk, és közben követel bűnöket, és jár a maga útján. Mert csalárd a mi szívünk. Tekints így a saját szívedre is, testvér. Hogy csalárdabb a szív mindennél. Az én szívem is csalárdabb mindennél. Mondjuk ki magunkról és a saját szívünkről. Saul szívének törnie kell. Saul szíve igaznak hazudja magát Saul előtt. És ennek a szívnek, amely csalárd, amely hazudik, amely becsapja még Sault is, a mi szívünknek, amely meg bennünket csap be, össze kell törni az Istennel való találkozásban. Saulnak át kell élni, hogy az Isten keze megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de a keze meg is gyógyít. Testvérek, nagyon-nagyon fontos dolog van itt elrejtve. Lehet, hogy húzódozunk most a töretéstől, a zúzástól, és talán félelem lepi meg a ti szíveteket, hogy mit fog akkor velem Isten csinálni? Mi fog velem akkor ma történni, vagy a közeljövőben? Testvérek, ez az összezúzatás a leggyógyítóbb és legáldottabb zúzatás. Az Istentől való megsebzés a legcsodálatosabb, mely után a gyógyulás, bekötözés, felépülés és megáldatás történik. Saulnak tehát át kell élnie, hogy Isten keze összezúzza az ő tudományát, összezúzza az ő önigazságát, az ő akaratát és az ő szívét. És Isten ma is ugyanígy munkálkodik. És Isten soha nem végez fél munkát. Nem arról látunk itt a Szentírásban, hogy a négyből Isten csak kettőt tört össze, aztán a másik kettőre legyintett, hogy hát, az maradhat. Mind a négynek törni kell. Amikor Isten kezébe vesz valakit, ezzel kezdtük az igehirdetést, nagyon méreható munkát végez. És ő tudja, hogy mit csinál. Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Amikor a megváltást végezte el Isten Jézus Krisztusban, akkor sem végzett fél munkát. Egészen ott hagyta Isten a maga dicsőségét Jézus Krisztusban, egészen mélyen megalázta magát. Emberré lett. Fölvette a gyarló, törékeny emberi testet, a sebezhetőt, az összetörhetőt. Vállalta értünk a szenvedést, a töretést, össze is zúzták őt, hogy mi meglegyünk váltva. Ez a drága Isten örökkévaló szeretettel szeret minket, megváltott, győzött, hogy mi élhessünk örökké. Hihetetlen az a szeretet, amellyel Isten ma is szeret és ma is keres. És hihetetlen az a hatalom, amellyel ma is tud embereket megérinteni, ma is tud Isten igéje törni, és bennünk a gonoszt, önigazságunkat, bennünk helytelen dolgokat összezúzni, hogy megmentsen. Nehogy azt gondoljátok, hogy nekünk is fénynek, meg hangnak kell lennie, meg damaszkuszi útnak, a mi damaszkuszi útunk mindig az ige hirdetés hallgatása. Isten igéje ma is úgy tud hangozni, ahol őt hirdetik, hogy a hallgató szívét megérinti, össze tudja zúzni, újjá tudja tenni, megsebez, de be is kötöz, összezúz, de az ő keze meg is gyógyít. És higgyétek el, hogy ez a legáldottabb rombolás, amit az Isten végez bennünk. Ne féljetek az ő tőle jövő sebzéstől, ne féljetek a tőle jövő összezúzástól. Ez a rombolás gyógyító, és üdvösséget hoz a te számodra. Ha még nem mentél át ezen, ha még nem ment át a te tudományban bízó elméd a töretésen, ha még nem ment át a te önigazságod az összezúzatáson, ha nem ment át erős akaratod, és a te szíved az összetöretésen, akkor még nem Jézusé az életed. Hitre jutás, az üdvösség megtalálása, csak az Isten összezúzó keze és meggyógyító kegyelme munkájában van. Lehetsz nagyon vallásos, mint Saul. Lehetsz kegyes teológus is. De gyógyulás, bekötözés, felépülés csak az Isten kezei általi összetörettetés után van. Isten igéje ma nagyon szeliden, de határozottan kérdezi meg tőlünk, hogy van-e neked újjászületett életed? Van-e neked újjászületett életed? A héten a rádióban volt egy különleges riport, egy nem olyan régen nagyon magas tudományos fokozatot elért embert szólított meg a riporter, és az elért eredményeiről, életéről kérdezte, döbbenetes volt, amiket mondott. Azt mondta, hogy hát ő református ember egyébként, de ő kicsi korában is olyan zseni volt, neki annyira ment a matematika, ő mindent ki tudott számolni, és őnek az egész élete a matematika, és őneki nincs is már szüksége a református hitre, mert a matematikában mindent megtalált, a gyermekeit is így tanította, nevelte, hogy a matematika, a tudomány, a tudomány. Egy modern Sault lehetett benne látni. Aki képzett, okos, aki a világ fiai között zseni, aki biztos lehagyna bennünket elméjének tudásával, talán mindenben. De mit ér a te tudományod, kérdezhetnénk tőle, ha hiával vagy Jézusnak, ha az önigazultság köpenyébe akarsz majd megállni az Isten színe előtt, és nem ismered a Jézus igazságába való beöltözést, a kegyelmet, amely az, a bűnöst, az elveszettet megmenti és megigazítja. Aki még így beszél, mint ez a tudományos fokozattal magasra jutott ember, hanem nyoma sincs összezúzatás az életében. Ő jár határozottan a maga Sauli útján, pedig az Isten őt is szereti, és biztos vagyok benne, hogy keres is. Amikor Isten megváltott téged Jézus Krisztusban, nem nézte, hogy milyen sokba kerülsz neki. Gondoljátok el, hogy milyen sokba kerültünk Istennek. Milyen sokba került ez a Saul Istennek. És milyen sokba kerültem én, meg te, az élő Istennek. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának teljes összezúzatásába, életébe, utolsó csepp vérébe, kárhozatot megjáró szenvedésébe kerültünk neki. És Isten nem nézte az árat, hogy ez sok lesz. Amikor ti vásároltok, biztos, hogy van olyan termék, amit úgy levesztek a polcról, hogy ez milyen jó lenne, ezt meglátod az árát, ha na, ennyit nem adok érte, és visszateszed, nem lesz megvéve. Amikor Isten bennünket elveszett bűnösöket akart megváltani, akkor nem nézte az árcímkét, amiben neki kerülünk. És a megváltás végösszeg, hogy milyen hatalmas az, amit ki kell fizetnie. Mert az igazi szeretet nem nézi, hogy mekkora áldozatot hoz, hanem kifizette az utolsó csepp vérével is a mi életünk adósságát. Örökké való szeretettel szeret téged az Isten. Ki akarja terjeszteni rád az ő irgalmasságát? Magához akar vonni kegyelmesen, hogy a te életed az övé legyen, hogy a te életed nem önigazoltságot, pókháló palástjába legyen elrejtve, mert az nem ment meg, hanem a Jézus engesztelő vérének igazságába legyen elrejtve életed. Abba az engesztelő áldozatba, amelyben van a te bűneidnek bocsánata, amely egyedül adhat neked bűnbocsánatot, kegyelmet és örök üdvösséget. Isten kifizeti az árát Saulnak is, és Sault, az őt megszólító és Jézusban önmagát kijelentő Isten keze összetöri. De így menthető meg Saul, és így vagy megmenthető te is. És így menthető meg minden elveszett bűnös, hogy az Isten keze először megsebez, összezúz, aztán meggyógyít, bekötöz, felépít, és örök életet ad a Jézus Krisztusban hívőnek. Ez a kéz ott gyógyít, ahol előbb összetör. Engedd, hogy ezt veled is megtegye. Ma is egy történettel fejezem be. Wilhelm Busch lelkész, aki a Ruhr vidéken volt sokáig lelkész, ő mesélt egy doktornőről, aki a Bánya vidéken volt fiatal kezdő orvos, tele tudománnyal a fejébe, nagy szakmai végzettséggel, és ott volt az egyik evangelizációs héten az első nap, a második nap, a harmadik naptól elmaradt. Egy Busch lelkész találkozott vele, és megkérdezte, hogy hát, kedves doktornő, hát ott volt az első nap, a második nap aztán elmaradt, hát mi ennek az oka? Kiderült, hogy ez az orvosnő megbotránkozott az Isten minden apró részletre kiterjedő figyelmén. Hogy ő neki ez felfoghatatlan az ő tudományának, hogy létezik egy Isten, aki avval is törődik, hogy melyik veréb esik le a földre. Létezik egy Isten, aki az életünk legapróbb dolgait számon tartja és tud róla, és odafigyel még a te legrejtettebb érzéseidre is. Hát, hogy ez az ilyen apróságok, az fel nem tudja fogni, úgyhogy ő inkább köszöni, de nem. Az evangelizációs hét végén, mert késő este volt, felhangzottak a bányának a szirénái. Nagy robbanás történt a bányában, az egész bánya városban, ahol az evangelizációs hét is volt, elment az áram, az Isten tisztelt alatt is, úgyhogy mindenki szépen sötétbe, vagy valami kis zseblámpát gyújtott, vagy gyertyafénynél, abban maradt az alkalom, mentek haza, a mentőalakulatok igyekeztek ugye a bányához, ezt az orvosnőt is hívták, abból az épületből, ahol lakott, hogy siessen a bányához. Elkezdett tapogatózni. Tapogatózott a nagy épületben, ahol volt, talált egy ajtót, hú, ez jó lesz, kinyitotta, belépett, majd becsapódott az ajtó, és akkor döbbent rá, hogy hova is lépett be. Egy liftaknába lépett be, és a lift valahol pár emelettel följebb, ott volt az ő feje fölött. És az ajtót nem lehetett belülről kinyitni. Akkor villant át az agyán, hogy végem van. Ha visszajön az áram, a lift elindul lefelé, és engemet összezúz. Végem van. Pár percig még nem volt áram ennek az orvosnőnek, de Isten keze megsebez, összezúz, mielőtt meggyógyít. Ennek az orvosnőnek egyetlen egy esélye volt. Kiáltani ahhoz az Istenhez, aki ezt az apróságot is tudja, aki tudja, hogy ő belépett egy liftaknába, a 6 milliárd emberből egy valaki, akinek pár perc múlva összezúzódik az élete. És az orvosnő elkezdett imádkozni. Kiáltotta ahhoz az Istenhez, akiben még a hét elején megbotránkozott, hogy tud az Isten mindenről tudni és mindent számon tartani. Aztán visszajött az áram, és a lift elindult lefelé. Végig pergett előtte az élet, hogy akkor ennyi volt. Most képzeltek el, hogy a feje fölött pár centivel megáll a lift. Nem ott volt a liftakna alja. Ahol megállt a lift, ott nem volt előtte ajtó, ahol ki lehetett volna szállni. Megállt ott a lift, ahol nem kellett volna megállnia. És a kiabálása kimentették őt. Ez volt az az élmény, amit ez a doktornő átélt, és elkezdte keresni az urat, aki őt meghallgatta, és nem sokára megismerte a Jézusban való megigazultságot, az evangéliumot, hitre jutott, és él örökké. Van-e neked élő hited? Téged szerető Istenben. Amen. 460. énekünk első versével feleljünk az ige hirdetésre, testvérek. 460-as dicséretet keressük ki, és az első versét énekeljük. Egy bűnbánó énekünk ez. Valóban vigyük oda mindazt Isten elé, aminek törnie kell bennünk. Hadd törje ő össze az ő nagy irgalmával, és gyógyítson meg utána bennünket. 460-as ének első verse. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy akit te kézbe veszel, valóban nagyon mélyreható munkát végzel abban. És köszönjük, hogy ezt a te örökkévaló, mentő, féltő, értünk remegő szereteted végzi el. Bocsáss meg, amikor mi ilyen hamis gondolatokat vélünk jól tudni, hogy a szeretet Istene csak pátyolgat, babusgat, csak simogathat, de te igéd nem erről beszél. Tudsz simogatni is, tudsz vigasztalni csodálatos módon, tudsz bennünket babusgatni, szereteteddel átölelni, de a te kezed gyakran megsebez, és a te kezednek az összetöretés, az összezúzás munkáját is el kell végeznie, hogy a mi életünk megmentett, megtalált életté lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy amikor ezt a Sault kézbe veszed, és kézbe vetted, akkor régen egészen meg akartad menteni. Nem végeztél félmunkát, aminek törnie kellett az ő életében, azt a te atyai kezed szeretettel összetörte. Köszönjük, Urunk, hogy a megsebzés, az összezúzatás után mennyei sebkötözés, mennyei gyógyulás, igazi, vigasz felépülés vár azokra, akik a te kezeid között összetörettettek. Áldunk és magasztalunk, hogy ma is így végzed a te munkádat, hogy hangzik az ige, szól a te szavad, és össze tud törni bennünk gonoszságokat, össze tud törni bennünk büszkeséget, hiúságot, az önigazságunk palástját, amelyet páncélként tudunk hordani, és nem akarjuk meglátni elveszettségünket, mert bízunk abban, hogy mi jó emberek vagyunk, bízunk a cselekedeteinkben, a kegyességünkben, a tudományunkban, annyi mindenben, Urunk, de a te kijelentésed előtt kiderül, hogy szemeid előtt elveszettek vagyunk, bűnösök, akaratosak, kiknek útjai, akarata, tervei nem a te utaid, nem a te terveid, nem a te gondolataid. Légy hozzánk irgalmas. Énekeltük, hogy te, aki értünk, áldozád magad, fogadj el Jézusom. Így jövünk hozzád. Úr Jézus Krisztus, egyedül engesztelő áldozatodba akarunk bízni. Véred érdemébe, amely a bűnösökért folyt ki, amellyel kifizetted hatalmas adósságát lelkünknek. Fogadj el áldozatodért, ments meg, hogy el ne vesszünk. Rád bízzuk betegjeinket, rád bízzuk gyülekezetünket, egyházunkat, Urunk. Áld meg az Isten tiszteletet a rend záró napján. Áld meg a te ígédet szerte a világon. Áld meg azokat, akik kiáltanak hozzád, hogy az ő szívük meg is találhasson. Jöjj, találj meg bennünket is. Amen. A csendes percben mindenki szíve imádságát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenhatónak fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 460-as dicséret valamennyi megmaradt verse 2-től a 6-osig. Egy bűnbánati énekünk, énekeljük most végig figyelve a szövegére, 460-as dicséret második versétől a 6-ig. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom.